az Ézsaiás könyvéből két töredéket olvasok fel, Ézsaiás könyv 53. részéből és a 61. részét, keressétek meg a Bibliátokban. Ézsaiás próféta könyve 53. rész és 61. rész. Az 53-ból olvasom az igét a 3. verstől, majd a 61. résznek az első versétől. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ézsaiás 61.1. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhét vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Imádkozzunk. Olyan nehéz megszólalni, Uram, ezek után, az énekek után. Olyan szent, olyan tiszta, olyan szép vagy Te, Úr Jézus Krisztus. Olyan nehéz a Te nevedben beszélni nekem, földhöz ragadt embernek. Kérlek, hogy könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtam. És segíts, hogy igazán találkozzunk veled az igében is. Ámen. Nagyon örültem annak, hogy ezt a témát választottátok, hogy az Úr Jézus kicsoda igazából, meg mit hiszünk mi róla. És ma azt a témát adtátok nekem, hogy beszéljek róla, mint szabadítóról, és mint gyógyítóról. Tolsztoj mondta azt, hogy egy napon arra ébredsz, hogy az az Isten, akiben eddig hittél, nem létezik, akkor ne ess kétségbe, mert nem Isten halt meg, hanem egy halott Istenbe vetett hitet halt meg, és éppen ideje, hogy megismerd az igazit. Úgy hiszem, hogy Isten annyira fantasztikus, annyira csodálatos, annyira más dimenzióban élő személy, hogy egy élet, egy örök élet sem elég arra, hogy megismerjük őt. És az Úr Jézus éppen azért jött erre a földre, hogy az N dimenzióban lélő Istent, a Teremtő Istenünket, akit az Ószövetség úgy mutat be, mint Teremtő, gondviselő Istent, transformálja emberre, megismerhetővé, hallhatóvá, érzékelhetővé tegye. Jézusban megjelent az Isten teljessége, még akkor is, hogyha megüresedve jött közénk, megalázva jött közénk, szolgai formát vett fel. És azért kezdem ezzel, mert lehet, hogy sok minden illúzió romboló lesz abból, amit én mondok ma este. Az a vágyam és célom, hogy találkozz igazán Jézussal. Nagyon könnyű találkozni hangulatokkal. Nagyon könnyű találkozni érzésekkel, anélkül, hogy megszabadulnál. A sátának az egyik célja az, hogy úgy találkozz Isten, hogy ne szabadítson téged meg. És rengeteg olyan ember van ma, aki igazából nem ismerte meg soha Isten kegyelmét. Bár nagyon szeretnénk, hogy olyan emberek merítkeznének be a gyülekezbe, akik megtértek. Nekem egy nagyon nehéz ideállom most, mert a kezdés előtt 5 perccel egy olyan telefonbeszélgetést fogadtam, ami nagyon nehéz volt. Egy válásszélvileg család, házaspár, épp civakodása közben hívtak föl engem, és azért nagyon nehéz, mert úgy érzem, hogy a férj soha nem ismerte meg Isten kegyelmét és szeretetét. És ezt mondtam is neki, hogy én hangulatba szerettél bele, nem akartál lemaradni a feleségettől, de nem szabadultál meg. És a sátánnak a célja az, hogy beszéljünk Istenről, beszéljünk Jézusról, anélkül, hogy tapasztalnánk az ő munkát az életünkben. Jobb könyvét tanulmányozom most Kecskemét egy gyülekezettel, és olyan döbbenetes, hogy Jobb könyvében egyetlen ember, aki Istenhez beszél, és aki az Isten beszél, az Jobb. A barátok filozófálgatnak ott 37 fejezeten át Istenről, beszélnek Istenről, de nem szól hozzájuk Isten, és nem is szól rajtuk keresztül Isten. Tehát nagyon vágyom arra, hogy találkozz Jézussal, mint szabadítóval. Onnan kezdeném ezt a mai ige hirdetést, hogy nem mindegy, hogy milyen Jézusban hiszel. Ma a nyugati civilizáció keresztjének egy jó része a varázsló Istenben hisz. Ezt latin úgy mondják, hogy Deus ex machina, egy olyan valaki, aki jó közérzet, kedélyjavító, görcsorló, egy olyan Isten, aki mindig a körülményei mert tesz valamit. És hadd mondjam azt nektek, hogy egy torz Isten hit torz kereszténységhez vezet. Ezért van az, hogy rengeteg fiatal van a nyugati társadalomban, akik belülről nem szabadok, vastagon benne élnek a bűnben, és számukra az Isten hit egy hangulati tényező. És az Isten tisztelet, bocsánat az erős kifejezését, és szellemi önkielégítés, amiben feloldják magukban levő görcsöket egy időre, de ugyanígy fogolyként és rabként mennek tovább. Varázsló Isten. Mondok nektek egy evangéliumi példát. Amikor Jézus meghal a keresztfán, értem és érted, és mindannyiunkért, akkor mellette meg van feszítve két lator. Az egyik azt várja, hogy Jézus varázsló Isten legyen, a másik pedig belekapaszkodik a megváltó Istenben. És tudjátok, hogy mi a különbség a kettő között? Mennyország és pokol. Az egyik azt mondja, ha te vagy az Isten fia, szállj csak le a keresztről. Hát te mindenható vagy, nem? Szállj le, vegyél le engem is, és valósíts meg engem újból. És szeretnék innen leszállni, hogy folyt köv, hogy folytassam azt, amit eddig csináltam. Na ez a varázsló Istenbe való hit. És vannak ennek egész érdekes megfogalmazásai, nyugati kultúrszemétnek hívom ezt. Nincs szegénység, betegség, semmi ilyesmi ott, ahol Jézus van. Hát menjetek el Indiába, azt próbáltak ezt eladni az indiai keresztényeknek, megmosolyognak benneteket. Akkor át fognak nézni, nem értik, hogy miről beszélsz. Egyik barátom elment a Hantimansikhoz, az ura lábához, rokon népeink vannak ott állítólag, és próbált a szenvedésről beszélni nekik, és csak mosolyogtak. És kérdezte, hogy mit mosolyogtak? Azt mondja, mi folyamatosan szenvedünk. Nekünk ez a természetes. Mit kell ezen háborogni? Varázsló Isten. A másik lator azt mondja, hogy én méltán szenvedek a bűneim miatt. De ő benne semmi bűn nincs. Aztán ránézi, és azt mondja, hogy emlékezz meg róla, amikor eljössz a te országodba. Az egyik a varázsló Isten, hisz a Deus ex machinába hisz, a másik a megváltó Istenben hisz. És a kettő között a különbség mennyország és pokol. Az az első kérdésem, hogy te milyen Jézusban hiszel. Mert nem mindegy. És ma a szabadító és a gyógyító Jézusról kell szólnom nektek. És hadd kezdjem ott akkor, vagy folytassam ott, hogy nagyon nagy különbségek adódnak ebből. Az a témám, hogy Jézus a szabadító, és Jézus a gyógyító. De az a kérdés, hogy miből és mitől szabadít meg, és miből gyógyít meg engem Jézus Krisztus. Nekünk emberekben, akik bűnben élünk, és bűnbe szakadtunk, és bűnbe születtünk, vannak bűneink, és vannak sebeink. Általában a bűnös élet az generálja sebeket. És legtöbb sebet a kapcsolatainkban okozunk és kapunk. És rengeteg emberen küszködik bűnökkel, és küszködik sebekkel. Az a kérdés, hogy a bűnt minek tartjuk. hadd mondjam el nektek az inkább konzervatív keresztény felfogást, hogy a bűn az mindenestől emberi. Ez azt jelenti, hogy neked ebből meg kell térned, meg kell szabadulnod, meg kell bánnod, el kell hagynod, és ha elég ügyes és erős vagy, akkor ebből ki fogsz jönni. Ha pedig ez nem történt meg az életedben, hát nagyon sajnáljuk, nem vagy alkalmas keresztjének. Ha a bűnt úgy értelmezem csupán, mint emberi terméket, idézőjelben terméket, akkor idejük adok ki. Van a bűnnek egy másik definíciója, ez inkább a karizmatikus világban van, hogy a bűn mindenestől szellemi produktum. És ilyenkor az ember felelősségét átoljuk teljesen az ördögre. Az ördög vitt vele a bűnbe, az ördög csapott be, ő az oka mindennek. Éppen ezért minden bűnért őt kell okolni, minden bűnért őt kell vádolni, minden bűnért őt kell gyűlölni, és minden bűnt űzni kell, hajkurászni kell magammal, és a démonokat ki kell kergetni. Mi abszolút szellemi síkon fut a bűn. Meggyőződésem az, hogy a bűn az egyszerre szellemi, és egyszerre teljesen emberi valami. A bűn az nem más, mint az ember pozitív válasza a sátán kísértésére. Bűnt az ember csak a sátánnal együtt tud összehozni. Egy közös termék. Úgy is szoktam mondani, hogy a sátán birodalmának az építőköve itt a földön. És a bűn gyökere mögött a sátán lázadása van, aki megpróbál téged bevonni abba, hogy cinkos a légy, és lázadj Isten ellen. És ilyen módon van egy ördögi oldala minden bűnnek, az ő oldalára adja az ő része, hogy ő kísért téged, próbál téged belevinni minél mélyebben a sűrűbe. A te részed viszont az, hogy belesétálsz ezekbe a kísértésekbe, és cinkossá válsz az ördögnek, és felelőssé vagy, felelős vagy a bűneidért. Azért beszélek erre ennyire szétválasztva, mert volt szerencsém találkozni ember, akik homoszexuális, és emiatt alkoholista, mert passzív homoszexuális, nem tudja megélni aktívan, mert tudja, hogy ez nem Isten szerinti. Emiatt belemenekült az alkoholba. Ne tudjátok meg, hány helyen űzték belőle az ördögöt. Annyi mindent csináltak szegény emberre. És szegény nem szabadult. Aztán elkezdtünk beszélgetni, imádkozni rendszeresen, és meggyőződésem az, hogy a gyülekezet lesz az a gyógyító közösség, ahol ő ki fog ebből jönni. Nem azt mondtam neki, hogy most kézátétre imádkozok, érted, és így ennyi megszabadultál, hanem azt mondtam, hogy ez egy áldászharc lesz, de Isten ad neked majd győzelmet. És megkeresett engem kb. 4-5 hónap után az illető, és azt mondta, hogy nincs már kísértésem ezen a területen. Isten szabaddá tett. És nem tudom nektek megfogalmazni, mikor és hogy, és hol történt ez. De nagyon fontos együtt látni, hogy a bűnnek van mindestől szellemi eredete, az ördög világából ered, a másik a mi hozzájárulásunkkal. Bűn a földön nélkülünk nem történhet, csak a mi beleegyezésünkkel, és mi hozzájárulásunkkal. Éppen ezért mi elszámoltathatók vagyunk. Kecskemétek tudják, hogy szeretem idézni Ákost. Ő mond egy olyat, hogyha elszámoltat az Isten, akkor nekem vámolni valóm nincsen. Tudatában van annak, hogy számon kérhető vagyok a bűneimért. És nem mondhatom, hogy ennyi, uram, ez az csúnya piszkos sátán. Ördögöcske, dögöcske, ugye. Egyszer azt mondta egy fiatal nekem, hogy hát tudod, az ördögöcske. Így mondom, és hol van a te felelősséged? Neked ebben nincs része, csak ő neki? És akkor tapossuk az ördögöt. Voltam egy ilyen helyen, ahol ezt csinálták, és nem tudtam, hogy az ördög most röhög vagy sír, vagy mit csinál. Van groteszk volt nekem az egész. Tehát vannak bűneink, és a bűn következtében vannak sebeink. És Isten mind a kettőből szeretne bennünket kihozni. És erről szól a mai tanítás. Hadd vegyem kicsit csoportosítva. Nehéz volt nekem eldönteni, mert ilyen listát kaptam arra, hogy miről kéne beszélni ma este. És nehéz volt eldönteni, és ez evangelizáció, vagy tanítás, vagy mi lesz itt. Ennyi mindenről beszélni, de hát megpróbálok egy részéről legalábbis, mert nagyon-nagyon tág témakört szabtatok meg. Beszéljünk fokozatokról. És hadd kezdjem ott, hogy Jézus a kísértésben is szabadító. Mivel ő maga kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe estek. Az első fokozat, még mielőtt bűn lenne az életedbe, a kísértés. Az Új Szövetségnek van két kifejezés a kísértésre. Egyik rész azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek. És gondolkoztam, hát én ezt nem értem. Mi atyák meg azt mondjuk, hogy ne vigy minket kísértésbe. Jakab azt mondja, hogy örüljek neki. Jézus azt mondja, hogy mondjad azt, hogy ne vigy uram oda. És igazából sajnos, hogy a magyar nyelv ezt nehezen adja vissza, vagy nem adja vissza a különbséget a kettő között. Az Új Szövetségnek, a görög nyelvnek két kifejezés van kísértésre. Az egyik a kísértésbe esni. Nem vagyok görögös, nagyon gyenge voltam görög tantárból, úgyhogy ezt nem azért mondom, mint hogyha jó lennék. A peripipto azt jelenti, hogy a rajtam kívülálló okok miatt beleesek egy helyzetbe. Mondok erre egy példát. Ezt az szót használja a Biblia akkor, amikor megy a Jerikóba le az irgalmas samaritás példájából Jeruzsálemből valaki, ismerős a történet, és rabló kezébe esik. Azt mondja, peripipto beleesett a rablóknak a kezébe. Nem arról szó történet, hogy nézd, hogy merre vagytok, gyertek, itt vagyok, alig várom, hogy kifosszatok. Hanem én mindent megtett, gondolom én. Szaladtál már? Én már szaladtam, mikor kergettek. Tehát a lényeg az, hogy az ember ez mindent megtett, hogy ne essen rabló kezébe. Amilyen messze csak próbál, de utolérték, beleesett a rabló kezébe. Ugyanezt a szót használ a Biblia akkor, amikor Pál apostolék hajóznak az ő tanács ellenére, nagy hajótörés lesz a Málta szigete mellett, és hogy belekerültek ebbe a viharba, beleestek. Nem akarta ezt Pál, el akarta ezt kerülni. Jakab azt mondja, teljes örömnek tartsd, amikor csak akkor esek kísértésbe, amikor így beleesel. Mondok egy példát, egy nagyon egyszerű kis példát, a puskázás. Ugye ülsz a vizsgánál, írod a dolgozatodat, és hát oldalra néz, és olyan szépen ír a pattársad. Tehát olyan olvasható. Na ez a peripipto, hogy beleestél. De van egy másik szó, kísértés, ez heromháj, belemenni a kísértés, amikor te puskát írsz előre. Te nem akartál puskázni, nem úgy készültél, csak éppen nem tudtad a következő tételt, és hát, épp ott volt. Beleestél. És akkor el kell döntsed, hogy hát, uram, már megláttam, akkor csak leírom át. Annyira, ugye, nem vagyok elmeszesedve, ugye, hogy ne jusson eszem arról képletről, amit ott láttam, hogy hogyan kéne ezt a gyakorlatot folytatni. De egész más az, amikor már odahaza készült a gépfegyverre, és kezdted írni, ugye, hogy a puskát. Ez amikor te eleve gyártod magadnak ki kísértést, és belemész. Hadd mondjak egy másik példát nektek, egy jól ismert példát. Ott van József történet az Új Ószövetségben. Ő beleesett a kísértésbe. Ő nem belement. A Biblia azt mondja, hogy heteken, hónapokon át keresztül, nem semmi kitartó nő volt ez a Potifárné, kísértette, provokálta, és egyszer egész odáig elment, hogy megragadta, és azt mondta, hogy na, akkor most itt az alkalom, nincs itt van a férjem, beleesett József valamibe, nem kereste. De ki is jött belőle úgy, hogy a ruhája ott maradt, és be is került emiatt a börtönbe. Tehát kezdjük a kísértésnél. Istennek van hatalma téged a kísértéséből kimenteni. Azt mondja Pál az ő levelében, hogy Isten elkészíti a kísértéssel együtt a kimenekedés útját. A másik kísértés, amikor te, azt mondja Jakab, úgy mondja, mindenki a saját vágyáról csalogatva, vonzva esik kísértésbe. Amikor nem hirtelen szakadt rám egy körülmény, hanem ezt én teremtem meg magamnak. elmész, mit tudom, a videótékába, és azt veszed ki, amit nem kellene. Kinyitod a számítógépet, és olyan oldalakat látogatsz, amiket nem kellene. Amikor te magad készíted elő, ez azt jelenti, hogy belesétálsz. Amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkoztok, hogy kísértésben ne essetek, ott ezt a szót használja, hogy vigyázzatok, hogy ne sétáljatok bele saját szántotokból a kísértésbe. Tehát az első lépés a kísértés, és hadd mondjam azt nektek, Isten tud győzelmet adni a kísértés idején. Ez egy külön tanítás, nem akarok itt, mert egész igét is erről szólna, csak a kísértés, nem akarok itt leragadni, hogy már ott meg lehet fogni a bűnt, és ott érdemes. És hadd mondjam azt nektek, hogy lehet, és Isten tud adni győzelmet. Én ismerem azt a mondást, hogy nem az a legnagyobb győzelem az ember mindig állva marad, hanem az, hogy mindig feláll. De én úgy hiszem, hogy nem kell abba sportot űzni, hogy mi mindig bukdácsolunk, és mindig bukdácsolunk, és mindig bukdácsolunk, és mindig bukdácsolunk. Mert valahol a bűnnek meg kéne szakadni az életünkben, nem? Mit mondott Jézus házasságtörő asszonynak? Menj el, és többé ne vétkezz. Az igazi megtérés, hogy megszakad a bűn az életembe. Isten ad erőt a kísértések idején. Ez az első. A második lépés, amikor elesel. Amikor elbuksz a kísértésben. Ez történt Évával, ez történt Ádámmal, és ez olyan sok emberre megtörtént. Ez történt Ákánnal. Ő kereste a kísértést. Még lehet imádkozni, Uram, segíts ellopni ezt a néhány dolgot. Kérte a Jóisten segítségét, nem tudom. Tehát nagyon készült erre. Bele sétált ebbe a csapdába. Elesel. És ennek az alkalmi bűnök. És ilyenből rengeteg van az életünkben. És Isten azt ígér is, mondja az ígében, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson. És szeretném neked elmondani, nincs olyan nagy bűn, amit az Isten neked ne tudna és ne akarna megbocsátani. De azt várja, hogy vald meg, tedd le, vald meg. De az alkalmi bűnökről van szó. Beszél a Biblia bejáratott bűnökről, függőségek ezek már, beszéltünk itt szenvedélyről, amikor nem arról van szó, hogy alkalmilag elbuktam, hanem mindig visszatér, és ismétlődik az életemben egy-egy bűn. És nem akarok itt nektek erről túl sokat beszélni. A lelki gondozás során volt lehetőségem találkozni sokféle nehéz, gyötrelmes dologgal. Volt olyan, hogy egy emberre fél éven át imádkoztam, míg elmondta, hogy soha többet bordiházba nem megyek. Fél éven át imádkozni, böjtölni és harcolni. Egy olyan függőség alakult ki, egy olyan erőteljes kötődés, amiből nem úgy működik, ám csak úgy kijöttünk. Mondtam neki, figyelj, ez egy nagyon kemény meccs lesz. Na azt kérem tőled, hogy légy őszinte. Találkoztunk 1-0, 2-0, 3-0, halleluja, 4-0, 5-1, ó. Akkor megint imádkozunk. Nem hagyjuk. És hadd mondjam nektek, hogy a beáratott bűnökből, a szenvedélyekből, az harc, az egy szellemi harc, ahogy az ember ki tud jönni. És szükség van olyan testvérekre, akik felé bizalmad van, és olyan testvérekre van szükséged, akik előtt világosságban tudsz járni. És hadd mondjam nektek, főleg a szexuális bűnökre igaz az, a sátánnak egy nagy csapdája, hogy megfog a szégyenérzettel. Megfigyeltem, azok a fiatok, akik önkielégítés, pornográfia, vagy bármilyen szexuális bűnöknek a függőségében élnek, azt figyeltem meg nekik, hogy a sátán megköti őket a szégyenérzettel. És azt mondja, csak te vagy ilyen szerencsétlen, ilyen hülye. Na látod, milyen vagy? És megfog. És épp ezzel köt meg, hogy szégyeled. És hadd mondjam nektek, ezeket a bűnöket mindig ott kell megfogni és legyőzni, amivel megfog. Épp azzal, hogy világosságra hozod, mint a pincebogár. Az jó, nagyon szeretik a pincebogrok a sötétet. És a legjobb fegyver a pincebogra kell a világosság. Ha ilyen bűnök kötöznek téged, nem azt kell mondom, hogy állj köt gyülekezni, nem. De keres olyan embert, aki sírba viszi a te bűneidet, és aki kész melléd állni, és kész veled együtt harcolni, míg kijössz belőle. És azt tapasztalom, hogy függőség ellen legjobban függőséggel lehet harcolni. Gyakorlatilag mind függőségben élünk. Például én levegőfüggő vagyok. Még nem tudtam leszokni róla. Meg mondjuk vízfüggő vagyok, meg kenyérfüggő. Ilyen nyomorúságai vannak, képzeljétek el. És hát gyakorlatilag mióta hívő vagyok, meg Isten függő lettem. Jézus Krisztus függő vagyok. Nem kábítószerem Jézus, nehogy így értsétek. Nem. De függök tőle. Hát ez az illúzió, hogy az ember nem függ semmitől. Vannak jó függőségek, és vannak rossz függőségek. A sátán maga az akar téged bilincselni mindenféle bűnnel, szenvedéllyel. Igen, Isten szabadít akar. Tehát szenvedélyek. És hadd mondjam nektek, hogy ennek lehetnek egészen patolikus megnyilvánulása is. Egy lelkipásztor mondta el nekem azt, hogy pszichiátrián látogatott meg egy hívőt, naponta legalább 200-szor mossa kezét. Hadd nem mondjam nektek azt, hogy miért. Nem akarom, hogy elvegyem az étvágyatokat, de hogy miért csinálja ezt. Teljesen begolyózott. Ez azt jelenti, hogy már teljesen leuralta, birtokká vett ez a dolog, és nem tud belőle kijönni. Úgy szeretném neked elmondani, hogy Jézus a szabadító. Ő azért jött, hogy a bűntől szabadítson meg. És kérlek benneteket, hogy ebbe kapaszkodjatok ma bele. Nekem az fáj, a mai evangéliumban nagyon sokszor ez vegyül bele, és hallok ilyeneket, hogy ha elégíted vagy, nem vagy, nem lehet szegény, nem lehet beteg. Ha beteg vagy, kevés a hit. Ha van hit, nincs betegség. Ha nincs hit, szegénység. Ha van hit, minimum nem tudom milyen autó, úszómedencés ház. Ezek akkora blödségek, sehol nem ígért ilyet a Biblia. És tudjátok, mit mondott Jézus annak az embernek, aki azt mondta, hogy hiszek, de segíts a hitetlenségem. Kama, nem hiszel, nem gyógyítom meg a fiat. Ezt mondta Jézus? Ne. Úgy szeretném, hogyha megértenétek, hogy a hit az nem a mi izmunk. Ez nem izomgyakorlat. Nekem van, neked nincs. Kész. Mi van? Nem te. Hanem arról van szó, hogy azt a csepp kis, szinte kétségbe esett hitetlenségedet, az beleveted a mindenható Istenbe. És ma nagyon sok fiatal azért csalódott, mert egy illúziót táplált Istenről és Isten fiáról. És ilyen messianisztikus elvárásaink vannak Jézusról, és ebben csalódtak a zsidók is. De mi azt hittük, hogy? Hát minimum ki. Piclizén ezt a Pilátus, meg a rómaiakat, meg megszünteti az adót, meg leveszi a fejünkről a mindenféle izmusokat. És Jézus azt mondja, hogy nem ezért jöttem. Az én országom nem e világból való. És hogyha te úgy gondolkozol az Istenről, mint egy varázslóról, és csak azt, hogy Isten azért jött, hogy jó körülményeket adjon, akkor nagyon csalódni fogsz. Rengetegen csalódott ember. Én azt hittem, hogy az a nehéz az Istenből kapcsolatban, nagyon szép, de mégis nagyon nehéz, hogy téged változtat meg. Nem a szüleidet, nem a tesódat, nem a munkahelyedet, nem a körülményedet. Téged változtat meg. És ez egy óriási nagy megkosulást hoz az életedbe. Aztán utána rajtad keresztül hozhat változást az ő életükben is. De előbb téged akar megváltoztatni. Van most egy nagyon nehéz esetem ott Kecskeméten. Van egy nem hívő házaspár, de ilyen nagyon sok van, akik elkezdnek úgy járni az imaházba, mert az emberek szenvednek, kétségbe esettek, vállás szélén állnak. Ők is elkezdtek jönni. Volt, hogy 5 órákat beszélgettünk, előttem cirkuszoltak, minden volt. Most a feleség itt lakik Budapesten, nem bírta már a férterrorját. De azért ír nekem az imet, hogy vigyázz a férjemre. Ó, mondom, uram, most mit csináljak? És találkozok ezzel férfivel, beszélgettünk, jár az imádás. Akkor a vallásos egója lett, nem tért ő meg, dehogy tért meg. Osztja az észt a feleségének, értitek? Úgyhogy Isten is, meg káromkodás, és mikor mi? Néha bocsánatot kér, néha szídja. Ő még nem találkozott Istennel. Neki még csak Isten a varázsló kell, aki helyrehozza az asszonyt, úgy, hogy hey, hozza be helyre, azt mondja, pofoz a helyre az asszonyt, ugye? De ne engem! Nem, értitek? Ne engem! Mindenki mást változtasson meg, csak bennem ne történjen változás. Még egyszer mondom, Jézus azért jött, hogy megszabadítson a bűntől, hogy út legyen számodra kiút a kísértések idején. Aztán hadd menjek tovább, és beszélek a megkötözöttségekről. Ez nagyon hasít a szenvedélyhez, és egészen különös tünetei is lehetnek ezeknek. Szinte szinonima. És a következő lépés a megszállottság. És azért kell erről beszélek, mert mi nagyon sokszor összekeverjük ezeket a fogalmakat. Főleg a karizmatikus világban láttam azt, hogy mindent űznek. Űznek minden bűnt, mintha minden bűn mögött egy démon lenne. Én a Bibliából azt értettem meg, hogy a bűnből meg kell térni. A megszállottság az egy olyan állapot, amikor olyan módon leuralja a sátán valakinek a testét, hogy már nem tud saját énje, egója lenni. A Gadaré megszállott, mikor azt kérdezi, hogy mi a neved, nem azt mondta Kovács Pista, hanem azt mondta, hogy légió. Tehát nem tudod bemutatkozni a saját nevében. A Magdalai Mária, akiből Jézus 7 ördögöt űzött ki, ő úgy, hogy elvesztett a nő méltóságát, önbecsülését. De teljesen leuralták ezek az idegen erők, és nem tudott saját maga lenni. Ez egy iszonyatos állapot. Hadd mondják nektek, hogy ilyen ember kevés van, de van. És a megkötözöttből és a szenvedélybetegből nem démont kell űzni. És a megszállottat hiába hívott megtérésre, mert nem tud megtérni. A megszállottaknál az van, hogy Jézus hatalommal parancsol, és felszabadítja arra az állapotra, hogy tudjon megtérni. Ha valakiből ördögöt űztek, az nem azt jelenti, hogy megtért. Csak felszabadult arra, hogy egyáltalán meg tudjon térni. Ezért mondja Jézus, hogy amikor elmegy a tisztátalan lélek valakiből, akkor mit csinál? Ha üresen találja a házat. De miért találja üres a házat? Mert felszabadult arra, hogy megtérjen Istenhez, de ő nem fogadta Jézust a szívébe, és kitakarított lakást talál, ugye? Az ellenség. De ez az ember nem tért meg. Amikor valakiből ördögöt űznek, felszabadul arra, hogy egyáltalán képes legyen arra, hogy megtérjen. Mert jegyez meg egy dolgot. Isten senkit, de senkit nem tud megszabadítani a bűneitől akarata ellenére. A Bibliában azt látom, hogy Istennek engedelmeskednek a démonok, engedelmeskedik a szél, a halál, a betegségek, minden, még a víz is borrá válik, egy valamiben nem szól soha bele, figyeld meg. Nagyon elgondolkoztatott például az, amikor Jézus hazamegy Názáretbe az övét, és az övé nem értik. Képzeld el, Jézus sokáig úgy szolgált a földön, hogy az ő tesói, szülei nem tértek meg. Egyiken azt mondja az ige, hogy mentek után, azt hitték, hogy magánkívül el akarták vinni. Nem értették. Ez azt jelenti, hogy Isten a te szabad akaratot a tiszteletben tartja. Erre lehet azt mondod nekem, hogy ott van Pál apostol. Na, de szeretném, ha tudnád azt, hogy Pál apostol még akkor is mondhatott volna nemet, amikor leesett a lováról. És mondhattam azt Análisnak, hogy na, koma, megnyitottad a szememet, én most szépen lebilincselek és viszlek a dutyiba. Mert ezért jöttem tulajdonképpen Damaszkuszba. De Pál apostol megtért. Isten megszólította őt, de Isten sose gázol át a te szabad akaratodon. És nem fog téged megszabadítani a bűneitől a te akaratod ellenére. És rengeteg olyan ember van, én azt mondjam nektek, ez egy akkora csalódásom nekem, mint lelkipásztor, hogy rengeteg olyan fiatallal találkoztam, aki összekarangozza a fél világot, hogy imádkoznak ért, hogy szabaduljon meg. De ő nem akar megszabadulni. Azt mondod, ez nem igaz. Pedig én már találkoztam ilyennel. Azt hiszi, hogyha Németh Sándor, vagy nem tudom ki, mondta valaki, hogy ide ment, oda ment, nem fért hozzá a bodyguardtól, emlékszem, mondta, hogy oda is elment, mindenhol elment. Senki nem tudta megszólítani, de te akarsz. Mit kérdezett Jézus a betegség betegtől akarsz-e meggyógyulni? Hogy ott van-e benne a te vágyad? Isten ma csak azokat szabadítja még itt ezzel, akik akarnak szabadulni. De visszatérve a megszállottsághoz, a megszállott ember nem tud akarni sem. Ezért van szüksége szabadulásra, és alázottal kell mondjam nektek, hogy én nem vagyok ebben olyan jártas. Tanúja voltam annak, hogy megszabadultak emberek, még a kolozsvári gyülekezetben. Elhívtam egy barátomat, akit Isten ez a területen használ, vagy a Hargita táborban volt egy sátánista fiú, akiből este kiütköztek a sötétség erői, kifordult a szemmel, elkezdett mindenféle hangot hallatni. Az egész ifjúsági tábor megrőkönyödött. És ott volt, hál' Istennek, egy olyan lelkipásztor, aki tudta, hogy ez most mi. És ott éjszaka imádkoztak vele, meg érte. És mikor vége volt az imának, tényleg ő még halott. Aztán fellocsolták, aztán másnap a tábor tűzni, röpködtek be a kazetták, a CD-k, a pólók. Megszabadult valaki a sátán fogságával. Volt egy ennél sokkal szomorúbb történet, azért szomorú, mert gyüleketi szolgálattevőből ütközött ez ki. És akkor gondolkoztam, uram, miért van az, hogy nem a saját gyüleketiben szabadul meg? És néha az érzés, hogy azért, mert nagyon sok gyülekezetben vastagon ott vannak a bűnök. És attól a bűn nagyon jelen van a hív emberek életben, és te nem tud dolgozni, nem tud munkálkodni. Nincs tere a Szentléleknek, nincs helye a Szentléleknek. És ezokban a táborokban ott nagyon sok fiatal imádkozott, bőtött, hogy uram, könyörülj rajtunk, mutasd meg a te kegyelmedet. És volt egy ilyen fiú, akiből ugyanúgy kiütközött a sötétség ereje. Mindenféle baja volt. Vékás bácsi imádkozott vele hajnal 4-ig vagy 5-ig. Aztán megszabadult. És kiderült, hogy amikor katona volt, ő spiritista szeánszokra járt. És ott olyan kapcsolatba került a szellemvilága, ami leuralta őt. És képzeljétek el, hogy ez a srác fölállt, odahaza állított, ott vezetne gyülekezetébe. És el kell tűnni alkalom, ahol Isten lelkügy kiáradt, és Jézus hatalommal megjelent, és kiütközött belőle a sötétség. És szeretném ezt nektek, ez nem úgy működik, hogy 3 órán át beléd magyarázom, hogy te benned démon voltál, meg meghányatlak téged, hanem ez úgy működik, hogy Jézus, ahol jelen van, ott kiütközik a sötétség. A kettő között van nagyon nagy különbség, hadd mondjam nektek. Ahol Jézus jelen van, olvasd végig a Márk evangéliumát. Sehol nem tanít 3-4 órák hosszát arról, hogy mi az oka annak, hogy te megszállott vagy. Ott van, és kikönyökölnek az idegen erők ezekből az emberek is. Mi közünk neked hozzád, Názaret Jézus? Azért jött, hogy gyötör minket. És Jézus parancsol nekik. Én ebben hiszek, hogy ahol Jézus ott van, ott a sötétségnek menni kell. És ahol emberek vágynak a tisztaságra, a szentségre, a szabadulásra, ott Isten lelke kiárad. Tehát beszéltünk a megszállottságról. És megyek tovább, és szeretnék arról szólni nektek, hogy a bűn az nem magában jár. A bűn az rengeteg fájdalmat és nyomorúságot szakított rá az emberiségre. Ránk szakadt az égbolt a bűn óta. És Isten megátkozta nem Ádámot, hanem átkozott lett ez a föld. Még így megátkozott formájában is nagyon szép és csodálatos, de átok alatt nyomorog ez a föld. És Jézus azért jött, hogy minket megszabadítson a bűntől. És meggyógyítsa, bekötözze a sebeinket. Azt olvastam az Ézsaiásból, hogy fájdalmak férfia, betegség ismerője volt, megvetett volt. Pedig ami betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Hadd szóljak egy kicsit most a sebekről. Vannak friss sebek, vannak feltépett sebek, vannak gyógyító sebek, és vannak heggek az életünkben. És el kell mondjam nektek, hogy amíg ezen a földön élünk, ez mind megtalálható lesz az életünkben. El kell azt is mondjam nektek, hogy ezen a földön a mi testünk nincs megváltva. Várja. Azt mondja Pál, sóhajtozunk ebben a testben. Szeretnénk ezt nem levetni, erre rávenni a másikat. Hát ő is sóhajtozott ebben. És a mai megveszekedett egészségbálvány, meg szépségbálvány, amikor az emberek örökké fittek és szépek, és nem tudom, minek szeretnek lenni. Ez egy sóvárgás, egy vágyakozás arra, amit kapunk majd. De ez a test még nincs megváltva, azt mondja a Biblia. És amíg a testben élünk, lesznek sebeink. Rengeteg seb gyűl össze az ember életében. És az a gond, tudjátok, hogy amikor megvalljuk a bűneinket Jézusnak, ő ezeket megbocsátja, megbocsát, megtisztít, felszabadít. De a sebek, azok nem úgy gyógyulnak meg egyik pöltről másikra. Valaki azt mondta, hogy olyan az ember lelke, mint amikor kivágsz egy fát, és akkor nézed az évgyűrűket, és akkor az évgyűrűkön lehet látni, hogy most száraz év volt, most sok eső volt, most villámcsapás ért a fát. Mi a lelkünk rétegeiben hordozzuk mindazt, amit átéltünk. És volt több lehetőségem találkozni olyan hívő emberekkel, akik nagyon komolyan megtértek az Úr Jézushoz. És nagyon komoly bűnbánattal, és megszabadultak a bűneiktől, de képzeljétek, hogy olyan sebeket cipeltek, amik megkeserítették az életüket egy időre, egy életre. Ismertem valakit, aki gyerekkorában nagyon-nagyon rossz édesapja volt, és nagyon negatív, borzasztó, csalt az édesanyját, és nagyon-nagyon negatív képe volt az édesapja ennek az embernek, ennek az asszonynak. Majd férhez ment, hívő emberként. És az összes gyerekkori keserűségét ráborította a férjére. Mert senki nem mondta el, hogy neked ebből ki kell jönnöd. Hogy meg kell bocsánatod az édesapádnak, és engedd, hogy Isten begyógyítsa sebedet. És emlékszem arra az éjszaka, amikor imádkoztunk ezzel valakivel, a férjével együtt. És emlékszem arra, amikor mondtam, hogy de nézd, itt és itt történtek ezek a sebek. Később egy olyan helyen lakott, ahol albérletben volt, és ott a házigazdáknál a férfi volt egy nagy szoknyapecér. Nem bántott ezt a nőt, de rettegésben tartotta. És kialakított magába egy abszolút negatív képet a férfiakról. És mikor megkísért a táblára, kért, az összes régi szemetet ráborított a férjére, aki mindent megérdemel, csak ezt nem. És azt kérdeztem, hogy te hiszed azt, amiket rámondasz a férjedre. És ki maga elé nézett, így kitisztult a szem, és azt mondta, nem. Akkor miért mondod? És akkor azt mondta, hogy elég, most már szeretnék imádkozni. Másfél órás imádságot hallgattam végig akkor, olyat, amit még életemben soha. Az emberek a legmélyebb szakadnak ki a sebek. Keserűség, kisebbenőségérzés, megfelelési kényszerek, mi minden dolog beleszorult ennek az embernek a lelkébe, és úgy bugyogott ki belőle, és azt láttam, hogy Isten, hogy mosnált a lelkét ennek az embernek. Hadd mondjam azt nektek, hogy azt, hogy megtértél a bűneidből, attól még a sebek azok léteznek. És Jézus azért jött, hogy ezeket a sebeket begyógyítsa. A megsebzett szíveket bekötözzem, azt mondja Ézsaiás. Nem azt mondja, hogy csiribú, csiribá, hanem bekötözzem. Ezt mondja a Biblia. Miért szoktunk bekötözni sebet? Hogy? Hogy gyógyuljon. Ez idő kell. Ne es kétségbe, hogyha nem egyik pillanatra másik történik. De hogy szembenézni a múlttal annak a sebeivel. Azt hadd mondjam nektek, hogy vannak feltépett sebek. Vannak emberek, akik szeretik a saját sebeiket föltépni. Az ördög hozzáköt téged a negatív érzésekhez, és visz lefele, mint az örvény, teker lefele. Isten meg tudja ezt törni, meg tudja szakítani. Az életemben is voltak keserű időszakok, amikor hogy a negatív dolgokba belekapaszkodtam. És újból és úgy elcsámcsogtam felette. És nem tudtam, miért vagyok szomorú és levert. Mert hozzákötött a sátán. Olyan jó volt át, hogy Isten megmutatja és megszabadít tőle. Aztán hadd mondjam azt nektek, hogy vannak gyógyító sebeink. Tudjátok, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus, és ő megsebzett gyógyító. Azért tud gyógyítani, mert ő is sebeket kapott. Az ő sebei által, az ő sebeiben tudsz meggyógyulni. Megfigyeltem azt, hogy a lelki gondozásban Isten hatalmasan tudja használni a megsebzett embereket. És arra kérlek téged, hogyha Isten gyógyított téged, akkor vedd észre, hogy a te sebeid lehetnek mások gyógyulására. Használni akar téged az Isten. Megfigyeltem azt, hogy elvált embereket, sokszor az elváltok tudnak a legjobban megvigasztalni és lelki gondozni. Megfigyeltem azt, hogy szexuálisan bántalmazott embereket, sokszor szexuálisan bántalmazott emberek tudnak a legerőteljesebben lelki gondozni. Megfigyeltem azt, hogy vannak gyógyító sebek. Szeretnék tovább menni és beszélni egy nehéz dologról, egy kemény dologról, a heggekről. Vannak heggek, forradások. Gyerekkoromban elvágtam az ujjam elég rendesen, egy éles késsel, mai napig megvan a csontig ment, úgyhogy megvan a nyoma. Ez nem fog eltűnni. Együtt élek vele. De nagyon boldogan élek vele együtt. Hadd mondjam nektek, hogy lelkileg is ezt megélheted, hogy Isten megsegít. Hadd mondjak nektek erre egy példát. Nagyon közeli barátom az illető. Úgy ismerkedtem vele, hogy már a második házasság úgy nézett, hogy tönkre megyenek az embernek meg. Első találkozások úgy csepegett a kegyességt, hogy azt se tudtam, hogy honnan fogjam meg. Hogy itt tanult, ott tanult, ilyen kegyes, olyan iskola, katolikus iskola, minden. Azt se tudtam, hogy aztán úgy teltek a hetek, a hónapok, és aztán úgy kezdett rájönni, hogy ő bűnös, hogy szüksége van kegyelemre. Úgy 2 éven át beszélgettünk, míg aztán egyszer azt mondta, hogy most már szeretnék megtérni. És ez az ember elmondta azt nekem, hogy tudod, nagyon jó megtisztulni. Nagyon jó az, hogy Isten begyógyítja a sebeimet. De valamit szeretnék neked elmondani. És egy 6 órán át beszélgetünk egy utazás közben. És akkor elmondta azt, hogy nagyon nehéz látni a volt feleségem szenvedését. Látni azt, hogy én tettem tönkre. Nagyon nehéz a gyermekeim arcába nézni, hogy akkor, amikor én megbolondultam, és ott hagytam a családom, akkor tinédzserek voltak, és rengeteget szenvedtek. És akkor kezdte nekem mondani, hogy sokan mondták, hogy menjek vissza, vissza fog jönni a feleségem, ne bolonduljak meg, de én nem, én mentem, éltem a világom, így úgy fölcsíptem itt-ott nőket. Azt mondta, hogy az első feleségem segítőtárs volt, a mostani kapitány. És elmondta azt nekem, hogy mégis boldog vagyok. Lehetnék alkoholista, lehetnék egy teljes morális debil, de Isten megkönnyörült rajtam, és adott erőt nekem. Cipelni a múlt terének a következményeit. Kedveseim, szeretném nektek elmondani, hogy Jézus nem hirdetett nekünk illúziókat. Nekem azt nem mondja senki, hogy adott esetben a múltnak vannak következményei. De ha Isten begyógyítja a sebedet, ő ad neked erőt a heggeket méltósággal viselned. Mert ő a fájdalmak férfia és a betegség ismerője, Jézus Krisztus. És azt mondta az ember nekem, hogy boldog vagyok. És minden reggel Jézussal kelek. És imádkozom az első házasságú levő gyerekeim, a mostaniakért. Imádkozom a volt feleségemért, imádkozom mostaniért. És igyekszek mindent megtenni, hogy megismerjék Isten kegyelmét. De ezeket a heggeket vinni kell. Jézus begyógyítja a sebeidet. És ad neked erőt fölállni. Egyszer eljött hozzám egy katolikus asszony Kecskeméten, nem baptista, katolikus. És elmondta azt nekem, hogy alkoholista férje. És 3. gyereket már nem merte bevállalni. És éveken keresztül úgy élt, mint egy gyilkos, megszégyenítve, megalázva. És elmondta azt, hogy milyen volt, amikor ő letette ezt az egész terhét Isten elé, megvallotta, letette, és elfogadta, azt Isten megbocsált, és begyógyítja, és azt mondja, azóta gyógyító sebbé vált az életemben. Elmondta ezen, hogy elment egy katolikus női napra, és elég ilyen langymeleg közössége alkalom volt, és azt érezte, hogy rengeteg nő baromira szenved. És egy belső erő kényszerített, hogy menjen ki. És olyat tett, amit még soha, képzeljék, egy teljesen visszahúzódó valaki. És kiment a pulpitushoz, és fogta a mikrofont, és nem tudja miért. Csak azért jött ki, hogy szeretné elmondani, hogy Jézus meghalt a megölt magzatokért is. És Isten szereti azokat az anyákat, akik ezt elkövették, vagy amiben belestek. És azt mondja, hogy ahogy jöttek haza Kecskeméten a buszon, az egész úton cserégették mellett a helyet a nők, hogy imádkozzon velük. Mert gyógyító sebbé vált valakinek a lelkében. Egy heg. Nincsenek illúzióim. Tudom azt, hogy a Földön élek, és tudom azt, hogy vannak kísértések, alkalmi bűnök, szenvedélyek, függőségek, megkötöttségek, aztán vannak szellemileg leterhelt, leuralt emberek, és vannak sebekkel teli emberek. Jézus azért jött, hogy ebből megszabadítson. Ő nem varázsló Isten, ő megváltó Isten. Ő úgy szabadít meg a bűneidtől, hogy életét adta érted a keresztfán. Ő úgy gyógyítja meg a sebeidet, hogy megsebesítetett az én bűneimért, és megrontatott az én vétkeimért, és békességem büntetése rajta volt, és az ő sebeiben meggyógyulhatok. Nem szerető mai világ a megsebzett gyógyítót. Nem. Nekünk mesiások kellenek. Van egy ilyen rockzák, a Savior Machine. Megváltó gépezetek kellenek. Nem kell nekünk a leköpött Isten, a megkorbácsolt Isten, a töviskoronás Isten. Nem, az elárult Isten. Az elhagyott Isten, a megtagadott Isten. Minden tud, ami veled történik. A legmélyebben együtt érez veled. Az ő sebeiben meg lehet gyógyulni. Megismétlem azt az igét, amit olvastam az Ézsás 61-ből. Az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy evangéliumot hirdessek az alázatosoknak. Hogyha valaki úgy van itt közöttetek, hogy eljutottál oda, hogy szeretnék a megváltó Jézussal találkozni. Nem hangulatjavító, nem fájdalomcsillapító Jézussal, a megváltó Istennel szeretnék találkozni. Hívlak hozzá. Jobb könyvét tanulmányozok, hogy említettem, és múlt vasárnap arról prédikáltam, hogy a lecsupaszított én. Mikor egy barackó leveszed annak a húsát, akkor megtöröd annak a magját, és csak a mag belső marad. A Jobb könyve arról szól, hogy hogyan hántja le Isten ezeket egy emberről, és milyen az, amikor az ember találkozik Istennel. Tudjátok, ilyen könyv kevés van. Ma nagyon sok sikerkönyv van. Sikeres gyülekezetek, sikeres lelkipásztoroknak a sikeres sikerkönyvei. Jobb írhatott van könyvet, hogy milyen 10 gyerekes családapának lenni, mit jelent sikeres társadalmi személynek lenni. Ilyen volt, de nem erről szól a könyve, hanem arról szól, hogy milyen az, amikor ez kicsúszik a lába alól, és találkozik a hús ember az Istennel. Találkoztál-e már így? Lecsupaszított én. Az alatt ott a kereszten, ő lecsupaszított én volt. És ezért mondta, hogy emlékezz meg róla. Emlékezz meg róla. Ma ezeket hívja az Isten. Az alázatosokat. Nem lehet Istennel magaslóról beszélni. Ne. azt mondja, hogy örömhír kiknek szól? Az alázatosaknak. És a végén azt mondja, jó, Uram, úgy szeretném, hogy csak szólnál hozzá. Megérintett engem jobb könyvéből, hogy jobb, nem kárpótlást kér az Úrtól. Add vissza a gyerekeim, add vissza a vagyonom, add vissza az egészségem, semmiért nem kér. Tudjátok, mit mond? Beszélj hozzá. Ez nekem elég. És a végén, mikor Isten megszólítja, azt mondja, hogy találkoztam az Istennel. Érted? Jobb az Isten barátja. Szeretnél te is az lenni? Vagy még mindig ilyen marázsló Istenbe hiszel? Jó barátjében nagyon zavar, ilyen, úgy mondom én, hogy szellemi materialisták. Jó, van meg a bűn, és minden helyre jön. Nem leszel beteg. Most általában minden helyre jön. Kedileket ígérnek neki. Hallottam helyet már rengeteget. Hideg kirázott. Látom a vörös Ferrarit a fejed fölött. Miért csak a mafiózók járnak ilyen kocsival? Miért ne járnál te? Kultúrszemét. Hadd kérdezzem meg, mit kérsz ma Istentől? Jézus a bűneidtől akar megszabadítani, és a sebeidből akar meggyógyítani. Ha ez megtörténik, sok más is változni fog az életedben. De ő ezért jött. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek, hirdetem az Úr kegyelmének esztendeit. 2000 éve, jubileum év van. A zsidók 50 évente akarták megünnepülni, soha nem jött össze. Hát képzeljétek, vissza kellett vonni mindenkinek a földjét, el kellett vengedni a rabszolgákat, nem tudták megünnepelni soha. Minden zsidó abban reménykedett, letelik ez a 49 év, megszólal a kürt, és újból szabad leszek. Jézus 2000 éve hirdeti azt, hogy szabad lehetsz. Biztos hallottátok azt a történetet, Indiában történt a piacon, egy brahman ment és látta, hogy valaki madarakat árul, és a madarak meg voltak kötve madzaggal, le volt szúrva egy ilyen bot, és körbe-körbe járták a madarak ezt a botot a madzaggal. És ezt a brahmacsa azt mondja, én megveszem mind a hetet. Ó, mondta kereskedő, de jó. Ki fizette? Tudját, mit csinált a brahma? Kihúzta a szöveget. Ha uram, hát elrepülnek. És tudjátok, mi volt a szomorú? Ezek a madarak ugyanúgy mentek szépen körbe-körbe. Már ki volt húzva bot? Mindig körbe mente. Eszembe jutnak fiatalok, akiknek azt mondtam, ha Jézus megszabadított, akkor miért mész körbe? Majd jött az e-mail, és azt mondta, hogy te tényleg megszabadított. Hát mondom, halleluja. Hidd el. Indulj el. Hajtsunk fel, és imádkozzunk. Jézus a fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Jézus a szabadító. Olyan sokszor hallottad ezt már. Hívlak most hozzá téged is. Hogyha úgy vagy itt, hogy bűnökkel küszködsz, vagy úgy érzed, hogy szakad a cérna, és a kísértések már nem bírod. Nézz fel őre. Mivel ő maga is kísértést szenvedett, segíteni tud rajtad. Jézus hív téged magához a sebeiddel, amik talán most véreznek, nem tudom. Dobtak, vagy te dobtál mást. Nem tudom, milyen sebeket cipelsz. Nem tudom, milyen szüleid voltak, a családban milyen sebek értek, milyen bántalmazásokon mentél át. Nincs olyan dolog, amin az Isten fia nem ment volna át. Ismer téged, szeret. Jó lenne letenni, jó lenne elengedni, megbocsátani, hogy majd ne vidd tovább a kapcsolataidba a sebeidet. Nem tudom, hányan vagytok itt, akik Azt hittétek, hogy megtérek, meggyógyít Isten minden sebemet, és nem lesznek heggek, vannak heggek. Ő ad erőt, a Szentlélek erejét adja neked, hogy tud méltósággal viselni a heggeket. Sőt, gyógyítósebbé teszi azokat a történeteket, amiken te átmentél. Azt kérem, hogyha valakit most Isten hív és szólít, ott van, álljon föl, nem kédelelő, álljál föl, és mondd azt, Uram, itt vagyok. Mondd azt, mind a Lator, emlékezz meg, Uram. Veled akarok találkozni. Nem tudom, hányan vagytok itt, akik hangulatokban hittetek. Ilyen varázsló Istenben. De ma a megváltó Jézus hív magához téged. Kérlek, hogy állj fel, ott vagy, hogyha szeretné vele találkozni, a megváltó Istennel, megváltó Jézussal. Ha van még valaki, kérem, hogy bátorkodjon, nem miattam is, ne nekem, hanem neki. Felé tedd ezt. Drága Uram Jézus, köszönöm azt, hogy itt vagy. Nem értettem soha, hogy hogy lett az, hogy 2000 éve haltál meg, és hogy erről beszélünk, és hogy az ma, itt, most megérint embereket. Köszönöm, Uram, hogy te vagy a megváltó, te vagy a szabadító. Kérlek mindazokért, akik most felálltak. Imádkozom szabadulásért, imádkozom gyógyulásért az életükben. Kérlek, Uram, azokért, akik nem mertek felállni. Az ördög fogságában vannak, reszketnek, foglyok, saját vágyaik, kívánságaik, rabjai. Ó, Uram, szabadítsd meg őket. Kérlek, Uram, mindazokért, akik sebeket cipelnek. Kérlek, Uram, a bántalmazottakért. Kérlek, Uram, azokért, akik olyan sebeket cipelnek, amik miatt úgy érzik, hogy ők selejtek. Ők nem teljes értékű emberek. Ó, Jézus, jöjj és gyógyítsd meg őket, érintsd meg őket, Uram. Úgy, ahogy csak te tudod. Uram, úgy, ahogy a Samári asszonynak bocsátottad a bűnét, gyógyítottad a lelkét. Tégy ilyen csodákat ma is. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy nincsenek benned előítéletek. Nem is tudsz előítéletes lenni, mert mindent tudsz rólunk, Uram. Mi sem újat nem tudunk neked mondani. Csak kevesebbet tudunk neked mondani, mint amit te tudsz rólunk. Segíts azt a keveset elmondani. Kérlek benneteket, ottal vagytok, akár álltok, akár ültök, beszélgessetek Jézussal, miközben az én testvérem itt zenél. Öntsétek ki a szíveteket. Ha úgy érzed, hogy le kell térdened a földre, térdelj le, amire Isten lelke indít, azt tedd, önts ki a szívedet ő elé. Engedd, hogy ő meggyógyítson.